Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, mindössze egyetlen egy mondatot, ahogy azt egyházunk a mai vasárnapra kijelölte a példabeszédek könyvéből, a 9. fejezet 10. versét, így szól. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a szentnek a megismerése ad értelmet. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az én szerény megítélésem szerint a példabeszédek könyve az egyik legizgalmasabb könyve a Bibliának, mert hogyha elkezdjük lapozgatni, olvasgatni, akkor nagyon sok olyan ige helyet fogunk benne találni, ami olyan egyszerű és kézzelfogható bölcsességnek tűnik. És aztán, ha az ember nem elégszik meg ennyivel, és elkezd egy picit a mélyére lapozni ennek a bölcsesség irodalomnak, akkor kiderül, hogy itt többről van szó, praktikus bölcsességekről, meg evidenciákról. Mi a bölcsesség? Milyen a bölcs ember? Mert hogy a bölcs az nem biztos, hogy sokat tudó. Nem biztos, hogy sok információval rendelkezik. Én azt gondolom, hogy biblikusan úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy a bölcsesség az az, ami célt, irányt, adott esetben elveket ad a tudáshoz. És a tudás és a bölcsesség nem ugyanaz. Hadd fejtsem ki egy picit bővebben. Hihetetlenül információ gazdag világban élünk. A közoktatásnak hála, és most ne kezdjünk el vitatkozni azon, hogy kinek mi a véleménye a közoktatásról, de hogy a közoktatásnak hála, mind eljutunk arra a szintre, hogy valamilyen szinten legalább tudjunk információt felvenni a környezetünkből. Írunk, olvasunk, milyen mélységben értelmezünk, az már egy másik kérdés, de hogy alapvetően képesek vagyunk a tájékozódásra. És ez egy olyan fegyvertény, kedves testvérek, ami lehet, hogy nekünk hétköznapi, meg magától értetődő, de sok-sok ezer éven keresztül nem volt ez társadalmilag igaz. Mindegyikünk zsebében ott van az okostelefon. Két kattintás rajta a világ túlfele. Az, hogy ennek ellenére cicás videókat pörgetünk rajta, meg cuki kismedvéket nézünk állatkerti felvételekről, az már egy másik kérdés, de és akkor itt már egyből eljutunk oda, hogy ezek szerint a tudás, meg a bölcsesség, az nem ugyanaz. Ez egy tudásgazdag világ, de nem bölcs. A bölcsesség az részben megjön az élettapasztalattal, de azt gondolom, hogy a bibliai bölcsesség, amiről itt a példabeszédek könyve ír, az a szemlélet és alázat. És egy picit szedjük darabokra itt ezt az egyetlen egy mondatot, amit mára kijelöltek nekünk. A bölcsesség kezdete. Itt ugyanaz a kifejezés szerepel a kezdetnél a héber szövegben, mint a teremtés történetben. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És az a probléma a fordítással, kedves testvérek, hogy amikor én valaminek a kezdetéről beszélek a magyarban, akkor az egy ilyen időrendi sorrendiséget feltételez. De valójában, amiről itt beszél a héber szöveg, mind a teremtés történetben, mind pedig a példabeszédek könyvében, az sokkal inkább kellene ilyen alapként fordítani, amire minden épül. Tehát a teremtésnél sem az a legfontosabb mondani valója a történetnek, hogy az idő azzal veszi kezdetét, hogy az Isten megteremti a világot, hanem hogy a világ azzal veszi alapvetően a kezdetét, hogy az Istenre alapszik. És akkor, hogy értsük egy kicsit a különbséget alap meg kezdet között. Amikor házat építünk, akkor azt azzal kezdjük, hogy alapozunk. És miután a ház felépül, rajta vannak a falak, meg be vannak rakva a nyílászárók, kész a tető, ki van vakolva, festve, beraktuk a bútorokat, beköltöztünk, akkor kedves testvérek, az alap nem szívódik fel. Az ott marad, mert anélkül nem áll ez az egész. És a teremtés is alapvetően, a teremtés történet is alapvetően azért ezzel a mondattal veszi a kezdetét, hogy kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet, mert hogy ez a mi létezésünknek, a világ létezésének az alapja, hogy az Isten teremtésére alapul rá. És az az alap az nem távozik el a világtól, nem igaz az, hogy a gép forog, az alkotó meg pihen, hanem az jön velünk tovább. Az ott van. Lehet, hogy nem vesszük észre, és nézegetjük most ennek a templomnak az alapjait, de ha nem lennének ott, ahol, akkor nem tartanák meg a falak saját magukat. A bölcsesség kezdete az Úrnak féle. Tehát valami olyanról kell itt beszélni, hogy anélkül nincs bölcsesség, hogy ne legyen Isten kapcsolatom. És akkor itt egy picit lépjünk tovább a félelemre, mert szerintem ez egy ilyen nagyon sok negatív előjellel körbeírt fogalom. Zárójelbe jegyzem meg, hogy szerintem egy egészséges félelem, az kell a boldog élethez. De most nem is a pszichológiai, vagy lélektani, vagy etológiai irányba vinném el magát, hogy mi mit gondolunk a félelemről, hanem a tényt szeretném megragadni, hogy alapvetően az ember nem szeret, vagy legalábbis a legtöbbünk, én biztos nem szeretek félni. És éppen ezért nem is tartom feltétlenül jónak, hogy a héber kifejezést, ami így szerepel a szövegben, azt minden esetben félelemnek fordítjuk magyarra. Azért nem tartom jónak, mert az eredeti szó, az eredeti kifejezés a héber szövegben, a hírat, az alapvetően egy tiszteletteljes viszonyt is feltételez. Amit Luther olyan gyönyörűen fedez fel újra a reformációban. Hogy az Istentől, mint legfőbb hatalomtól nem rettegni kell, nem szorongani kell attól, hogy Úristen, majd ő el fog engem ítélni, és pokorra fogok jutni, ami a középkor legnagyobb traumája és egyházi válsága, hanem az Isten az a legnagyobb hatalom, amihez menekülhetek is, akit én megszólíthatok, aki gondoskodik rólam. És amikor arról beszél a héber szöveg, hogy féld az Istent, meg Isten félelem, akkor alapvetően valójában azt fejezi ki, hogy nincsen nála nagyobb hatalom, ami a te életedre most aktuálisan lehet, hogy veszélyt is jelent más hatalom, vagy hatalmasság, felét rohanó oroszlán a pusztán, megszálló birodalom, ami elvisz bennünket szolgaságba, ezek a hatalmak sem akkorák, mint az Isten. Az Istent féld, vagyis tiszteld Istenetként. Hagyj meg Istennek. Ne akarjál mást, akár e világ hatalmai közül a helyére rakni, hanem fogadd el őt Istennek, és innentől kezdve az Isten ítéletétől és haragjától azért nem kell félni negatív előjellel használva most a szót, mert lehet az Isten kegyelméhez és irgalmához menekülni. És ez egy viszonyrendszer, kedves testvérek. Azáltal, hogy én Istenként tisztelem az Istent, azáltal áll igazából helyre az, ami az eredeti rend, hogy ő a teremtő, én a teremtmény. Ő a megváltó, aki az áldozatot hozza, én a megváltott, akiért mindent feláldozott. A bölcsesség alapja az Isten tisztelete és szeretete. És akkor itt még csak a mondat első felénél tartunk, a mondat második fele meg úgy folytatódik, hogy a szent megismerése ad értelmet. Megismerés. A héber nyelv logikájában az ismeret, meg a másik ismerése, az sosem információ birtoklás. Tehát nem akkor ismerem a másikat, hogyha tudom róla, hogy mi a neve. Akkor ismerem a másikat, ha kapcsolatban vagyok vele. És ez egy nagyon fontos szemlélet, ami a nyelvi síkon a héberben leképződik, mert az a kifejezés, kedves testvérek, ami itt előfordul a szent megismerése kapcsán, a héber szövegben, ez 900-szor fordul elő az Ószövetségben. Ezt nem fejből tudom, Tegnap a készülés közben megkértem a ChatGPT-t, hogy a játékgyököt számolja le nekem az Ószövetségben, mert nincs időm végigolvasni az elejétől a végéig. Megadtam neki a kritériumokat, hogy miket vegyen figyelembe. 900-szor fordul elő. Aztán kerestem magamnak ige helyeket, ahol tudtam, hogy ez a kifejezés valamilyen formában ott van. Azt már nem bíztam a ChatGPT-re. És nagyon sokszor fordul elő. Az ismeret az Ószövetségben férfi és nő viszonyában. Helyesebben mondva, férj és feleség viszonyában. Mert amikor azt olvassuk az Ószövetség bármely történetében, hogy és akkor megismerte feleségét, akkor ott gyönyörűen fejeződik ki az a legmélyebb és legbensőségesebb ismeret, ami férfi és nő között a házasságban alakul ki, és kerül a helyére. Amiben nagyon sok minden benne van, de aminek megvan a maga dinamikája. Nem azért ismerem a párom, mert tudom a nevét, mert aláírtuk az anyakönyvvezető előtt a papírokat, mert megvolt a gyönyörű szép templomi szertartás, hanem azért, mert vele élek. Hát kapcsolatban vagyok vele. Hát egy csomó olyan dolgot is tudok róla, amit lehet, hogy ő nem szeretne kiteregetni mások elé, és ő is rólam. Egy csomó olyan félelmével tisztában vagyok, ami alapvetően a legféltettebb kincse vagy titka. És nyilván ebből az egészből fakad az, hogy ez akkor van a helyén, és akkor működik, hogyha a kapcsolatunk az folyamatosan, dinamikusan fejlődik, és reagálunk egymásra. Tehát nem együtt élünk, vagy egymás mellett élünk, hanem a kapcsolatunkat megéljük. És ez az az ismeret, amit itt elkezd kifejteni a példabeszédek könyve is, akár Isten és ember viszonyában is. Mellette élek, vagy vele? Nem mindegy. Vagyok-e kapcsolatban a másikkal? És akkor itt ugornék a 139. Zsoltárra, hogy kicsit árnyaljam ezt az ismeretet. Gyönyörűen kezdődik a Zsoltár. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. A vesémbe látsz, tudod, hogy mik az én rejtett bugyraim, amit lehet, hogy még magam előtt is titkolok, vagy magamnak sem szeretnék elismerni, és ezt te azért tudod, és azért ismersz, mert lehet, hogy a teremtmény hátat fordít a teremtőnek, de a teremtő sosem fordít hátat a teremtménynek. És aztán, ami még izgalmasabb, hogy ez a jád gyök, tehát az ismeretnek a gyöke kerül elő az Ószövetség legelején, amikor a második teremtés történetben a jó és rossz tudás fájáról először olvasunk, és ugyanez az ismeretnek a gyöke kerül elő a bűnesek történetében, amikor a jó és rossz tudás fájáról az első emberpár szakít. Miért nem kell az Éden kertben az embernek az élet fájáról, meg a jó és rossz tudás fájáról ennie? Nem azért, mert tilos. Ez egy félreértés. Hanem azért, mert alapvetően az édenkert az az Istennel való közösség. És hogyha nekem van kikerülhetetlen, közvetlen kapcsolatom az Istennel, akkor abban élet van, nem kell az életfája, mert ott van a közösség az Istennel. És az Isten tudja helyettem és értem, hogy mi a jó és mi a rossz. És annyiszor beszéltünk már arról, hogy Ádámnak és Évának mi az igazi bűne. És valójában nem maga a gesztus vagy a tett, hogy szakít a gyümölcsből, hanem a motiváció, ami mögötte van. Olyan akarok lenni, mint az Isten. Én akarom eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Én akarom eldönteni, hogy mi az, ami éltet engem. Én akarok lenni az, akit egyedül félek. Én szeretnék lenni az Isten. És nagyon izgalmas, hogy amikor a harmadik fejezetben ez a szakítás megtörténik, és azt olvassuk, hogy megnyílt, hirtelen megnyílt a szemük, és tudták, hogy milyen jó és milyen rossz a magyar fordítás szerint. A héberben viszont itt van, hogy ismerték, hogy milyen jó és milyen rossz. Mert mi történik? Az Isten nem lehetetleníti el ezt a kísértést, hanem ránk bízza, hogy ezt a kísértést mi kiálljuk el. És amikor elbukunk, akkor annak az a következménye, kedves testvérek, hogy valóban tudni fogjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Csak innentől kezdve, mivel ismerjük a jót, és ismerjük a rosszat, ezért ez azt jelenti, hogy nem csak a jóval vagyunk kapcsolatban, hanem a rosszal is kapcsolatba kerültünk. És ez a kapcsolat innentől kezdve ott van az életünkben. És hatást gyakorol az életünkre. És hogy áll akkor az egész helyre? Hogyan lehet az egészből újra kimozdulni? Hát az, amit a példabeszédek könyve mond, hogy a bölcsesség kezdete. Az az Isten félelme. Aki tudta volna, értem is tudta volna, hogy mi a jó és mi a rossz, de én helyette akartam döntést hozni. Én meg akartam mutatni, hogy nekem ez megy. Mint a dacos kisgyerek. Nem kell a segítség, majd én megoldom. Én jobban tudom. Nem kell, hogy a szüleim tudjanak helyettem és értem dolgokat. Hát, majd én megcsinálom. És kedves testvérek, valójában itt siklik ki minden, de itt van az a pont, ahol el van ásva a titok arra vonatkozóan, hogy hogyan is lehet ezt az egészet helyrehozni. A Bibliában az a csodálatos, hogy minden mindennel összefügg. És éppen ezért én ezt a mondatot a magam kis, nagyon primitív héber tudása alapján úgy fordítanám le, hogy a bölcsesség alapja az Isten szeretete és a Szenttel való kapcsolat ad értelmet. Nem mondom, hogy ez egy jó fordítás, és közel sem olyan szép, mint az eredeti. Árnyalásképpen hozom ide. Hogy lássuk, hogy mi az, amit szeretne nekünk itt a bölcsesség irodalom feltárni. És nagyon nagy kérdés az, hogy akkor innentől kezdve nekem van-e kapcsolatom azzal az Istennel, aki ezt a bölcsességet megalapozni tudja az én életemben is. Mert nem nekem kell bölcsé válnom. Tehát az igaz, hogy az élet tapasztalattal, meg az életkorral benül az embernek a feje lágya, és felszed valamennyi bölcsességet, de az a biblikus bölcsesség, amiről itt szó van, az csak akkor áll elő, ha nekem van élő kapcsolatom az Istennel. Van élő kapcsolatom, amiben hatást gyakorol rám az Istenhez tartozás. Lehet a tudásom nagy, lehet a tudásom hihetetlenül mély, de az önmagában véve, kedves testvérek, még nem bölcsesség. A bölcsesség az az, ami ennek az egésznek majd irányt, célt, meg elveket ad, hogy jól tudjam használni. És visszatérve egy picit az Ádám és Éva történethez, ne olvassuk úgy a történetet, vagy ne lássuk bele a történetbe azt, amit a történet nem állít. Tudni illik azt, hogy Ádám és Éva a gyümölcs evésig buta volt. Ez nincs benne a történetben. Mert nem az az igazság, hogy nincs intellektusa Ádámnak és Évának a gyümölcsevésig, hanem az az igazság, hogy azért eszik a gyümölcsből, mert pontosan ezt az intellektus szeretné az Isten helyére tenni. És akkor itt csak így halkan jegyzem meg, hogy a 21. század, ami az individuumról szól, rólam, mert nekem ez jár, mert én ezt megérdemlem, mert az én igényeim legyenek előtérbe helyezve, az gyakorlatilag nem fogalmaz meg mást, mint Genezis 3 történetét újra. Szóval a bölcsesség az elképzelhetetlen, kedves testvérek, az imádság csendje nélkül. És akkor itt, mivel az Istennel való kapcsolat az nagyon előtérbe kerül, hadd hozzam ide Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelének a komplett 13. fejezetét, amit nem fogok felolvasni, de ha azt mondom, hogy szeretett himnusz, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokak tudják, hogy miről szól. És akkor itt ebből csak egy fél mondatot hadd citáljak elő. Olyan sok mindent leír Pál apostol, hogy mennyi nagy dolgot tud az ember magától is csinálni. Tűzhalára szállhatom magamat áldozatképpen, meg Szólhatok úgy, mint az angyalok, vagy énekelhetek úgy, mint az angyalok, de visszatérő gondolata 1 Korintus 13-nak, hogy de ha szeretet nincs benne, mit sem érek. És itt nem a Coca-Cola Mikulás rózsaszín szeretetéről van szó. Nem a fogyasztói társadalom egyet fizet, kettőt kap akciós szeretetéről van szó. Nem arról van szó, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, aztán, hogyha valami hiba van kettőnk között, akkor meg inkább eldoblak és keresek valaki mást, akin kiélhetem azt a szeretetet, amit én szeretnék kiélni. Itt az Isten agapé szeretetéről van szó, ami viszont nagyon sokszor tudatos döntésekből áll. Nem azért szereti az Isten a bűnös embert, mert a bűnös ember ezt megérdemli, hanem azért, mert az Isten így döntött, hogy nem hagy bennünket magunkra. Értem-e azt a szeretetet, ami ennyire mélyen és ennyire másképpen tud gondolkodni, mint én? És az a helyzet, kedves testvérek, hogy ezt csak akkor tudom megérteni, hogyha kapcsolatban vagyok vele. És ebből látszik, hogy nem egyszerűen lexikális tudás itt az ismeret, hanem itt egész egyszerűen lelki mélységekbe hatóan kell egy picit újra gondolni, hogy mi az, amit én tudok az Istenről. És hogy ez a szeretet egy picit dolgozni tudjon bennünk, vagy ugye tudjuk rakni, hogy nagyjából mennyire mély és mennyire más karakter, mint a mi felfogásunkban sokszor maga a szeretet. Hadd hozzak ide két újszövetségi részletet, az egyiket Márk evangéliumából, bár hozhatnám volna Mátétól is a párhuzamos szakaszt. Ez a 10. fejezet 43. és 45. verse. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek. Hanem aki nagyján akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek az első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája. És itt jön a lényeg. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. És akkor ezzel a szeretetről még egy a Filippiekhez írott levél 2. fejezetéből. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ismerjük-e ezt a szeretetet, kedves testvérek? Nem a tekintetben ismerjük-e, hogy végigolvastuk az evangéliumot, és tudjuk a történetet, hanem van-e kapcsolatunk ezzel a szeretettel? Hagyjuk-e azt, hogy ez formáljon bennünket? Én azt gondolom, hogy ez az, amit alapvetően végig kell járni akkor, amikor azon gondolkodunk, hogy mi az a bölcsesség, amit itt a példabeszédek könyve megfogalmaz. Mert kedves testvérek, erre a bölcsességre, erre a szeretetre van azt gondolom, hogy szükség, amikor mondjuk otthon a hétköznapok a zajában fakanállal kevergetem a vasárnapi ebédet, és panaszkodva állít haza a másik, vagy sírva jön haza a gyerek. Erre a szeretetre, erre a bölcsességre van szükség akkor, amikor áll előttem is a sor, meg a hátam mögött is áll a sor, és akinek ezt a sort kezelnie kellene, kiszolgálnia, intéznie, az egyébként már türelmetlen, és túlterhelt és frusztrált. Ez a szeretet és ez a bölcsesség kell akkor, amikor az emberi kapcsolatainkat próbáljuk a helyére tenni. Mert magunkból nem minden megy, és magamtól nem mindent tudok megbocsájtani. De érdekes módon ez a szeretet képes az emberben dönteni. Ha azt mondom, hogy az Éden kertben nem kell a jó és rossz tudás fájáról enni, meg az élet fájáról enni, mert van közösség az Istennel, akkor azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy a Krisztusban pont ez a közösség kezd el visszaállni. Nem magamtól kell bölcsé válnom, csak azt kell hagynom, hogy az Isten döntse el helyettem, hogy mi a jó és mi a rossz, az Isten döntse el helyettem és bennem, hogy mi az, ami éltet. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te nem fordítasz hátat nekünk akkor, amikor mi hátat fordítunk neked. Köszönjük, hogy a hatalmat Te nem előjogként, nem lehetőségként, a másik kihasználásaként értelmezed, hanem mersz azzal szolgálni, alázatot vállalni, meghívni vele a szeretetedbe. Add meg, hogy a keresztben megmutatott szeretet, az bennünk is dolgozzon, bennünket is formáljon, és így mi magunk ne egyszerű követőid legyünk, hanem Krisztus arcú keresztényként tanulj itt a nagy világ zajában. Amen.